Szervusztok, ez itt újra az Enyhe Katarzis, én Szatmári Robert vagyok, és köszöntök mindenkit. Mai vendégem Zoboki Gábor, Kossuth és Ybl díjas építész. Szervusz, és köszöntelek a stúdióban.
Szervusz, köszönöm a meghívást.
Te most épp egy díjátadóról jössz, ugye, Ljubljanából. Kaptál, adtál díjat, vagy ez pontosan mi volt?
Közép-Európa egyik legjelentősebb építészeti díja a Big C Awards, és minden évben elég sok magyar építész beadja a munkáját erre a nagy nemzetközi visszhangot kapó díjnak. A kulturális kategóriában az Operaház nyert egy díjat most. Korábban a Táncszínház 2020-ban is elhozott egy ilyet. Ugye én, nekem a pályám szerencsésen alakult, hogy sok kulturális épülettel kerültem kapcsolatba a MIPA után. Így módon elég sok nemzetközi díjjal bírunk. Szoktam mondani, hogy olyan építész, aki 2000 fő befogadó képességű hangversenytermet tervezett Európában is él, ez egy nagyon kicsi klub.
A MIPA volt az első ilyen, ami hozzá közel hozta a magas kultúrát, a prémium kultúrát, ha szabad így fogalmazni?
Így van. És akkor még nem voltam 40 éves, amikor ez a tervpályázat ki lett írva. Egy elég fura szituációban volt ez a városrész, tudod, az egy teherpályaudvar volt, rohangáztak a Dunaparton a vonatok, és akkor került oda ez a tortaszerű épület, a Nemzeti Színház, ami mellé egy modern épületet rakni nyilván egy óriási kihívás volt. És azt a tervpályázatot nyertem meg, és talán sokan tudják, hogy akkor a hangversenyteremről még szó se volt. Ugye ez a hatalmas 10.000 négyzetméteres alapterületű telek, egy szálloda, múzeum, aukciós ház funkcióval bírt volna, és mi egy olyan tervet készítettünk, amiben ez a hangversenyterem már bele volt plántálva. Másfél év küzdelem, Rockenberg Zoltán volt akkor a kulturális miniszter, aki nagyon hamar reagált, pozitívan reagált erre az ötletre, hogy a Ludwig Múzeum mellé egy, mondjuk ki, akkor már 100 éve meg nem épült, nagy romantikus hangversenyterem is létrejöjjön egy olyan országban, ahol lényegében a Zeneakadémia akusztikai, tegyük mondjuk a Jagelló kongresszusi terem akusztikai körülményeire rászokott közönség nem hallhatott méltó körülmények között mondjuk romantikus, nagy romantikus, kortárs vagy barokk zenét. Azért mondom ezeket a műfajokat, mert ezek azok az akusztikai kategóriák, amin belül nyilvánvalóan egy harmad akkora légkőbméterű zeneakadémia sokkal nehezebben működik. Ugye még a Máté Passiót is egy öblösebb térre írta Bach, és mi soha nem hallhattuk autentikus körülmények között ezeket a barokk műveket, amelyeket szakrális, nagy lecsengésű terekre írtak. És a MIPA tudatosan vállalta föl tehát, hogy egy Wigmore Hall, Royal Festival Hall párhuzamba, vagy egy Salle Pleyel, Philharmonie de Paris párhuzamba készítünk egy a kamaratermünk mellé, mondjuk ki, a Zeneakadémiai kamaratermünk mellé egy olyan hangversenytermet, amelyekkel Bécs, Zürich, Amsterdam, Concertgebouw, vagy akár most már Párizs is nagyvonalon bírt. Egy olyan országban, ahol ennyi zenei ambíció és tehetség van, mint ami Magyarországon létezik, ez valahol egy őrületes elmaradás volt az elmúlt 100 évben.
Beszéltünk a hangzásról, hogyha össze kéne hasonlítani, vagy jellemezni kéne valahogyan a MIPA koncerttermének a hangzását, azt le tudnád írni szavakkal, hogy milyen jellegű, van-e különlegessége, van-e természete jellege? Mondjuk másokhoz képest? Akár az előbb által említett.
Nézd, ahhoz, hogy te a zenei hang jól megszólaljon egy térbe, azt fizikailag a lecsengési idő paraméterével szoktuk ábrázolni. Ezt azért fontos elmondani, mert minden fizikai jelenség, különösen az akusztika, aminek egy jelentős pszichológiai faktora is van, erről majd mindjárt beszélünk, valamilyen fizikai úton a tudomány az elmúlt 400 évben megpróbálta megközelíteni. Nem több mint 100 éves tudományról van szó, ezt azért mondom, mert az első tervezett hangversenyterem az a bosztoni filharmonikusoknak a nagy terme volt, amit a Musikverein-Saalról építettek át, vagy a Musikverein-Saal egy nagyobb léptékű megvalósításaként hoztak létre, és az amerikai mérnöktudományokban indult el először az akusztikai tervezés. Mit vizsgálunk egy ilyen hangversenyteremnél? Elsősorban azt, hogy az abban elhangzó zenei hangnak milyen hangképe jut el a hallgató fülébe. Ezt azért is mondom el, mert nagyon sok akusztikus a karmesterre méretez egy termet. És véleményem szerint nem a karmesterre kell méretezni egy hangversenyterem.
Az mit jelent, hogy a karmesterre méretez egy termet?
Az azt jelenti, hogy azt a hangzást tartjuk a legjobbnak, ami a karmesteri pulpituson van.
Aha.
A műpa nem ilyen. A műpa nem a karmesterre méretezett terem, hanem a zsője meghatározott része és egyes karzatok első soraira méretezett akusztikai képlet. De próbálok eljutni a kérdésedre adott válaszig. Tehát ahhoz, hogy mi egy zenei hangot megfelelő bársonyossággal, melegséggel, vagy a hangszerhez méltó kiterített testként megszólaló hangként halljunk, tehát magyarán a hegedű, nek a hangja, amit egy ekkora stúdióban, ahol most ezt a beszélgetést felvesszük, megszólalna, teljesen más hangképet ad, mint hogyha egy 24 ezer köbméter térfogatú térbe ezt a hangot beengedjük, és az a jó hangversenyterem, amelyik annak a hangszernek a hangját, mint egy második hangszer, föl tudja az emberek fülébe olyan hangszínbe és olyan tónusba, és olyan lecsengésbe vinni, utózengési idő, amivel te úgy érzed, hogy ez a hangszer tulajdonképpen a legjobb karakterében szólal meg. Minden hangszernek, és természetesen az énekhangnak is különböző akusztikai környezet kell. Ezt is tudni kell.
És nem beszéltünk a nagy zenekarról, ami különleges térérzetet kell, hogy nyújtson. És ott is vannak különböző elrendezések, ugye a szimfonikus zenekaroknál. Itt a nagybőgő, ott a nagybőgő.
Ma most ez. Össze-vissza
vagyunk.
Itt kezdünk bele a televénybe.
Te figyelj csak, te ilyen high-end berendezésen hallgatod otthon a klasszikus
zenét? Hát sajnos én klasszikus csöves 10 000 vinil lemez között alszom. Tehát én ilyen szempontból még egy viszonylag konzervatív figura vagyok, és hatalmas lappangszórókat hallgatok, nem a reklám helye, de én azt...
Milyen hangszórókat, bocs?
Tizen éve...
Te nyugodtan lehet mondani, a színláb lesz ilyen termék megjelenítés, úgyhogy nem számít reklám.
Martin Loganokkal kezdtem.
Martin Logan, aha.
És most már...
Statikus.
Statikus hangfalakat hallgatok, és van egy zseniális újvidéki fiú, Mikovinyi Zoltán, aki fizikusként jutott el, véleményem szerint az általam hallott, és most a világ nagy márkáit belevéve általam hallott legjobb statikus hangfalig, aminek a megszólaltatását én egy csöves erősítőre bízom, és természetesen most hallom először azokat a mono felvételeket is újra, amiket mondjuk Byron az 50-es években felvettek, természetesen a Birgit Nilsson hangját is most hallom először olyan minőségbe, hogy most kezdem azokat a felhangokat, meg volument, meg tónus, meg teszt, meg lecsengést hallani a nagy énekesek hangjába, amit addig sajnos a sokkal szerényebb berendezésem miatt nem hallhattam. Tehát tulajdonképpen ez egy óriási játék, mert egy hangversenyterem egy hangszer. Tehát ha a zongorának a húrjait kiszabadítanánk, és levennénk róla ezt a fekete, lakkozott fa szekrényt, akkor lényegében nagyon meglepődnénk, mert egy ütős hangszerrel lenne dolgunk. De az, hogy a zongorának mondjuk a fejlődése az elmúlt pár száz évben a klavichordtól csembalón át hogyan jutott el az igazi nagy Steinway hangszerig, ez is önmagában megér egy misét, mert az is egy hangversenyterem, a zongorának a hangversenyterme. Ahhoz magyarán, hogy a Zeneakadémiának a jelenlegi viszonylag száraz, erősen a mély frekvenciát visszaadó, és hát kimondom, kamarazenei intimitását, nem azt mondom, hogy meghaladjuk, de egy más zenei élményt kínáljunk a magyar zenerajongó közönségnek, és most kimondottan azért, most beszéljünk a klasszikus műfajokról, de a műpa más műfajokban is nagyon fontos lépéseket tett előre, és ez a terem formája, a kialakítása mind-mind felel azért, hogy ennyire sokarcú a MIPA-nak a zenei kínálata, de természetesen azt állítja minden építész, hogyha te multifunkcionális kategóriába gondolkozol, mindig meg kell találni azt az egyet, amire végül is a terem a legjobban szól. És a kérdésedre az tehát a válasz, hogy egy olyan kimondottan a bécsi klasszika utáni repertoárra komponált hangversenytermen gondolkodtunk, ami egészen el tud jutni a megaprodukcióig. Ugye én Gurelidert, Alpensinfonét, Elektrát, Mahler 8-at, Ezrek szimfóniáját méreteztem erre a teremre, és az volt az elvárásunk az összes akusztikus színháztechnológus segítőtársam felé, hogy ezeket a hatalmas, Magyarországon eddig semmilyen körülmények között meg nem szólalni tudó műveket is a közönség autentikus módon mindenféle technikai segítség nélkül meg tudja hallgatni. És innen mentünk vissza. Az, hogy Wagnerre jól szól a terem, de erről majd külön nyilván beszélünk, az ennek a következménye. De az is nagyon fontos, és hát ezt sajnos értenünk kell ma, amikor minden egy üzleti szituációban van, hogy lehetővé kellett azt is tegyük, hogy egy nagy érdeklődésre számot tartó kamarazenei koncert is autentikusan szólaljon meg. Megkaptam a Hodály, meg a Úristen mekkora nagyon jó zenészektől ezeket a kritikákat. Ugyanezek a zenészek pár évvel később, mikor mellettem ültek a koncertterembe, akkor megkérdezték, hogy ugye sokat változtattam azóta a terem akusztikáján. Mondom, nem. A te füled változott meg. Ezt meg kell értsük, hogy azok az emberek, akik a Zeneakadémiának az akusztikai körülményei között tanultak, vagy nőttek föl, és indult el a zenei hallásuk, azoknak azért ez egy radikálisan más élmény volt, hogy a MIPA-ban 2 másodpercig megy a hang. Mi a 2 másodperc? A 2 másodperc azt jelenti, hogy 60 decibel hang 2 másodperc alatt cseng le, tűnik el a teremben. Ez nem a visszhang. Életveszély, a visszhang az ellenség, a lecsengés a barátság egy ilyen teremben. Most a Zeneakadémia 1 másodperc alatt van. Ez azt jelenti, hogy viszonylag száraznak érezzük a termet, és mondjuk egy beszédhangra, vagy egy zongorahangra a MIPA-t meg túl öblösnek, vagy hosszú lecsengésnek érezzük. De a MIPA olyan szempontból egy ravasz megoldást alkalmazott, hogy egy főre mi 10 köbméter légköbmétert számolunk. Ez a Zeneakadémiánál 4-5, az Erkel Színháznál talán a 8-ig elmegy. A legújabb nagy hangversenytermeknél, mondjuk a szingapúrinál 13 köbméter. Mit jelent? Az, hogy egy akkora fürdőszobában énekelsz be, ahol a mennyezet is és a falak is jóval szélesebbre vannak húzva, sokkal bővebben, hosszabban cseng le hang, mint hogyha az a fürdőszoba 5 négyzetméter. Arról nem is beszélek, hogy a fürdőszobának nem padlószőnyege van, hanem csempe és kő, tehát hogy nem mindegy, hogy milyen anyagok fogadják a falhoz érkező hangot. De egy szó mint száz, egy terem akkor jó, ha te egy bizonyos helyen ülve a közvetlen hangot, ami a színpadról érkezik, és a számtalan visszaverő felületről, karzatok aljáról, medvédjéről, mennyezetről, hangversenyterem, zenekari színpada fölött szétnyúló hatalmas hangvisszavető ernyőről a füledbe visszaérkező visszaverődések 2 másodpercen belül vannak. Ha ez hosszabb, akkor bekerültél a Mátyás templomba, ahol még megy a Lacrimosa a Mozartból, de már megy tovább a következő tétel, mert olyan hosszú a lecsengés, hogy az meg már zavar. Most azt eltalálni, hogy ez 2 másodperc körül legyen, ahhoz kell egy mérnöki tudás, de egy óriási szerencse is. Én kimondom, hogy még a legbölcsebb akusztikusok is azt mondják, hogy nem tudunk egyelőre az akusztikáról annyit, tapasztalataink vannak, de nem tudunk annyit, hogy mi be tudjuk lőni, hogy egy hangversenyterem azzal az elrendezéssel, azzal az ültetési renddel, azzal a színpad kialakítással, azzal a szélességgel, azzal a hangvető ernyővel hogy szólal meg. A MIPA, még egyszer mondom, annyira rabaszabb, hogy ezt a bizonyos lecsengési teret, ezt 25%-kal meg tudjuk úgy növelni, hogy az oldalfalakon 52 darab hatalmas gipszel burkolt vasbeton ajtó van. Ha ezeket az elefánt füleket kinyitjuk, akkor tudjuk egyesíteni az egyhajós katedrálisunkat két oldalhajóval, ami még további lecsengést involvál. Ez azt jelenti, hogy mondjuk a Mahler, ami nálunk, hogyha bennül 300 ember a színpadon, azért még nálunk is szűkös. Hogyha viszont kinyitjuk ezeket az ajtókat, akkor a lecsengés még inkább megnő, és sokkal jobban hasonlít egy templomi milliőhöz, mint egy hangversenyteremhez.
Igen, ahogy hallgattalak, az a benyomásom támad, hogy ez egy tökéletes balansz a technikai, mérnöki tudás, a fizikai tudás és az esztétikai érzet között, nem? Tehát itt azért ez a kettő egybe folyik, és itt azért otthon kell mind a kettőben valamilyen szinten.
Hát Robi, ez a leglényegesebb.
Abszolút.
Ha valaki melletted köhög, vagy nem jó napod volt, izzadtan érkeztél a hangversenyteremre, épp hogy beestél, akkor tudja, hogy az akusztika a rossz. Hogyha a hangverseny nem jó, de sokat fizettél a jegyért, kell tapsolni a végén, de akkor is az akusztika nem volt elég jó. Tudod? Tehát, hogy igen, érdekes igen. Módon az emberek most, hogy Magyarországon, eddig ezt a szót ki sem mondtuk, amíg a mi meg nem épült, azzal, hogy elkezdtünk valamit valamihez viszonyítani, hiszen nyílt egy zseniális terem Pécsett, és beszéljünk róla. Tehát egyre több olyan terem jön létre Magyarországon, ahol nagyon jól lehet zenélni. És az emberek elkezdtek hallgatni, mert amikor egy termed van, természetesen eszedbe nem jut. Egy Igor Oisztrák azt mondta egy koncert után, amikor megkérdezték az akusztikáról, hogy akusztika, akusztika, hát normálisan kell játszani, nem? Tehát ez még a 60-as években is az volt az elképzelés, és igazából igaza van az Igor Oisztráknak végül is, bocsánat, David Oisztráknak igaza van, mert ő azt mondta, hogy minden teremben meg kell találni azt a helyet, ahol állsz, azt a tónust, ahogy játszol, hogy te azt érezd, hogy a terem utolsó, lehet, hogy 50. sorában is ül valaki, akinek át kell adni azt a zenei gondolatot. Tehát itt zenészen, mérnökön és spirituális dolgokon múlik egy-egy ilyen hangversenyteremnek a hangulata. De szerintem nem szabad letagadni, hogy ez egy tulajdonképpen egy nagyon szubjektív műfaj. Mert amennyi dicséretet, ugyanannyi kritikát is kapsz. Természetesen, és vannak zeneakadémia rajongók a városban, és nekik a műpa messze van, és modern, és hodály, és nem elég analitikus, holott ugye az a másik szó, amit én szeretném volna neked mondani a lecsengés után, hogy amikor egy John Eliot Gardiner kijön a művészportára, és azt mondja, hogy hát igen, Gábor, én itt mindent hallok, kínosan hallok mindent. Az, ami a zeneakadémián elmegy, az itt nem megy el. Itt hallod a hárfát, hallod, ha valaki félrehúzza a vonót, hallod, hogy a fuvolista rosszul lép be. Sajnos az a helyzet, hogy az analitikus termeknek, tehát egy olyan teremnek, aminek az akusztikai burkolatai kemények, és nem rezonálnak, ugye a zeneakadémián ennyit még hagy mondjunk el a hallgatóknak, hogy attól, hogy akkor, hogyha egy faburkolat mögött légrés van, akkor azt rezonátornak hívjuk, mint akusztikai felület, könnyű megérteni, ha annak neki megy egy hang, az tulajdonképpen nem veri vissza a hangot, hanem vele együtt rezonál, kvázi fölerősíti azokat a közvetlen elhangzó hang energiákat, ami a burkolatra esik. A műpában ezek kemény felületből vannak, mindent hallasz, ami a falra ráesik, nincs légrés a gipszkarton burkolat mögött, hanem olyan, mintha egy kő vagy egy beton teremben ülnél. Az, hogy milyen anyagból van egy terem, az sem mindegy, mert azt kísérletek bizonyítják, hogy a fa és a gipsz a mai napig az a két anyag, ami a legjobban reagál az akusztikai frekvenciákra.
Nem állom meg, hogy ne kérdezzem meg, ha már említette az Alpesi szimfóniát, igen, nem idegesít a kolomb egy ilyen transzcendens utazásban?
Nézd ide, el lehetne kezdeni a programzene és és az elvont spirituális zene közötti vitát, ami ugye a 19. század közepén a legnagyobb, hogy egy Berlioz fantasztikus szimfóniában mi látjuk-e a boszorkányokat a második tételbe, vagy se, ez ránk van bízva, vagy a Róma fenyőjében, emlékszel ott, ahogy hajnal van, és a madarak megszólalnak. Hatás. Tehát a romantika szerintem pont erről szól, hogy el kellett menni-e addig, hogy természetutánzó hangokat is bedobunk. Szerintem a Strauss, nézd, Van három nagy szerző, akit emlékeztünk el, a Richard Strauss mellett, ugye a Wagnert és a Brucknert. Én a Strausszal nagyon jóba voltam, és most a Strausszal vagyok a legkevésbé jóba, és most a Brucknerrel vagyok a legjobba. Hogy ennek mi az oka, nem tudom megmondani, de a Bruckner pont az ellenkezője, mint a Strauss. Hangzásképpen megkapod azokat az erőket, amiket a Straussnál vársz, de valahogy úgy érzed, mintha egy jóval mélyebb gondolat átadási utazásba lennél.
A Brucknernél?
Egy Bruckner szimfóniánál.
Én Brucknert soha nem tudtam közelengedni magamhoz, nekem mindig egy ilyen izzadságszagú, egy kicsit értem az igényt meg a szándékot, de mindig néha azt javasolnám meg, hogy inkább így egy abszintot, hogyha közelebb akarsz a fejebb valóhoz kerülni, és akkor. Tehát nekem a Richard Strauss sokkal autentikusabb zene, még nem is kell Wagnerhez visszamenni.
Te kezdted a kolompokat, de... és a ringben is van madár, és...
Tehát a madár, az erdélyi madár, az transzcendens.
Hát
a kolomb,
madár...
De a kolomb.
Igen, viszonylag naturális műfaj, ez tény. De én szerintem, ha te el akarsz vinni egy fiatal embert egy koncertre, előbb viszed el a kolompokhoz, mint a Brucknerhez, és ez szerintem nagyon-nagyon fontos. Uh-huh. Uh-huh. Tehát én szerintem pont a 19. század második fele volt az a pillanat, amikor szerintem a legtöbben hallgattak akkor kortárs, ma nekünk már zenetörténet, műveknek hívjuk mondjuk zenét. Ez azt jelenti, hogy szerintem pont ezek a szerzők tudták a legtöbb hallgatót. Tehát a hangversenyterem műfaja is ezzel az időszakkal egy idős. Tehát elkezdtek az emberek az opera mellett koncertteremre járni. Ami azért lássuk be, az operához képest egy sokkal elvontabb műfaj. Tehát az operába azon túl, hogy te egy-egy történelmi sztorit is megismertél, vagy egy-egy zseniális énekesnek a rajongója lehettél, tulajdonképpen kapcsolatokat kötöttél, üzleteket kötöttél, egy korabeli Facebookban voltál benne, az opera volt szerintem a 19. századnak a Facebookja,